Jópásztor óvoda, alapfokú művészeti intézet negyedik osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
16 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az uniós források hazahozataláról Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével tárgyal szerdán Brüsszelben Magyar Péter. A Tisza párt elnöke Facebook oldalán úgy fogalmazott, nincs vesztegetni való idő, mivel augusztus 31-én sok milliárd euró felhasználási lekötési határideje jár le. A lendő miniszterelnök közlése szerint a cél egy mielőbbi megállapodás, amely lehetővé teszi a szükséges jogszabályok módosítását és az uniós pénzek lehívását. Magyar Péter és a leendő kormány több tagja már április közepén Budapesten is tárgyalt az Európai Bizottság delegációjával. A brit The Guardian meg nem nevezett forrásokra hivatkozva arról írt, Bécsből magánrepülőgépekkel viszik külföldre a vagyonukat az Orbán Viktor kormányzás alatt meggazdagodott szereplők. A hírek szerint egyesek sietve külföldi befektetéseket keresnek, míg mások amerikai vízumot próbálnak szerezni, és a Donald Trump által életre hívott MAGA mozgalom környezetében remélnek munkát. Erről az Index számolt be. Újabb fake news a The Guardiantől, reagált a kormányzati tájékoztatási központ. Arról is írtak, Orbán Viktor nem is utazik az Egyesült Államokba hosszabb időre, korábbi szokásainak megfelelően megnézi a labdarúgó világbajnokság döntőjét. Minden ezektől eltérő híresztelés valótlan és alaptalan, tették hozzá. A Mészáros csoport nem tervezi a TV2 eladását, sem piaci, sem nyomottáron, közölt a cégcsoport az MT-vel, Magyar Péter miniszterelnök jelölt szombati közösségi oldalán megjelent bejelentésére reagálva. Hozzátették, Mészáros Lőrinc levélben felvette a kapcsolatot Magyar Péterrel a kialakult feszült helyzet rendezése érdekében. A lendő miniszterelnök úgy reagált, Mészáros Lőrinc helyében üzengetés helyett inkább felkészülne a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Védelmi Hivatalnál sorra kerülő meghallgatásokra. A szerb közlekedési miniszter szerint kizárólag a magyar féltől függ a Budapest-Belgrád vasútvonal üzembehelyezése. Alexandra Szofronijevic egy televíziós interjúban arra hívta fel a figyelmet, jelenleg technikai jellegű probléma akadályozza a személyforgalom elindítását, a teherszállítás már február 24-e óta működik a két főváros között. Azt hangsúlyozta, a MÁV az európai vonatbefolyásoló rendszer ellenőrzését végzi. A MÁV csoport előszezoni menetrendje idén minden eddiginél korábban, már május 1-én hatályba lép a Balatonnál. A közlekedési vállalat szerint a tavalyi rekordforgalom is megdőlhet. Bombafenyegetést kaptak a szegedi bíróságok, ki kellett üríteni az épületeket. A szegedi törvényszéket és a szegedi járásbíróságot is telefonon fenyegették meg. Erről a szeged.hu portál számolt be elsőként. 79 éves korában meghalt Sebő Ferenc Kossuth díjas énekes, gitáros, tekerőlantos, dalszerző, népzenekutató és építészmérnök, a Nemzet Művésze, a hazai hangszeres népzenei és táncház mozgalom egyik elindítója. A gyászírt a Sebő együttes közölte a közösségi oldalán. Hótakaró borította be Moszkvát előző éjjel, az interneten csodás videókat látni. A közlekedési hatóság azt tanácsolta a nyári gumira váltott autósoknak, hogy inkább a tömegközlekedést válasszák. Érdekes az időjárás, a következő hétvégén már plusz 20 fok közelébe emelkedik a hőmérséklet az orosz fővárosban. Itthon a leghidegebb most éjszaka Szabolcs-Bálkán volt, ahol minusz 5,2 fokot regisztráltak. Felavatta az Ukrajnában elesett észak-koreai katonák emlékművét az államvezetője Fennyanban, közölt az Észak-koreai Állami Hírügynökség. Észak-Korea továbbra is támogatja Oroszországot és kész elmélyíteni a katonai együttműködést Moszkvával, közölte Kim Jong-un. Az elfogadott 90 milliárd eurós európai támogatási hitel első részletét Ukrajna védelmi célú hazai termelésére fordítják. Ez magában foglalja a drónokat és a teljes haditechnikai szektort, jelentette be Volodymyr Zelenszky az X közösségi portálon. Az ukrán elnök hozzátette, az energiaszektor védelmére is jelentős összeget költenek. Egy washingtoni szövetségi bíróság előtt vád alá helyezik a 31 éves kutató tanár Cole Allent, aki szombaton a Donald Trump amerikai elnök részvételével tartott gálavacsora helyszínén tüzet nyitott. A vádirat egyelőre két pontból áll, hivatalos személy ellen veszélyes fegyverrel elkövetett erőszak, valamint lőfegyver használata. Minden eddigi rekord megdőlt hétvégén Európa legnagyobb tókerülő futóversenyén, az Ultra Balaton megmérettetésen. Több mint 430-an startoltak, ráadásul 5-en 2 kört is teljesítettek a magyar tenger körül. Végül az időjárásról. Holnap változó vastagságú fátyolfelhőzet szűrheti a napsütést, csapadék nem hullik, a szél gyenge marad. A hőmérséklet kedden hajnalban majd általában 0, napközben aztán 18 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A mese alapállása a rácsodálkozás, a világra, a másik emberre. Az áprilisi képmás címlapján Marék Veronika, aki a mesék igazságáról beszél. Interjút olvashatunk a meseterápiás foglalkoztatásokat tartó Kecskés Karinával. Kiderül, hogy milyen a jó vigasztalás, és milyen határokat bont le egy mozi élmény. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Megjelent az új ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A remény hírnökei. Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja. Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A Miskolci Fényi Gyula gimnáziumban és a kazincbarcikai Szalézi Szent Ferenc gimnáziumban tartottak kispapi és nővéri rócsót az Egri Érseki Papnevelő Intézet szervezésében. Műsorunkban erről lesz szó. Tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
A remény hírnökei. Értékünk az ember.
A miskolci Fényi Gyula gimnáziumban a kispapi és nővéri rócsó után Rivasztót Kinga igazgató helyettessel, a lelkészségi csapat egyik tagjával, Török Gellért képződő jezsuitával, az iskolai lelkész asszisztensével, valamint Bruncal Anna Mária és Endrész Levente diákokkal beszélgetünk. Az interjúban kiemelték az iskolában működő parás csoportot, melynek 80 diák a tagja. A riporter Lóci Tamás atya, az Egri Eseki Papnevelő Intézet spirituálisa.
Milyen lelkéletet él általában jezsuita gimnázium? Mi az, amit kínál ez a gimnázium az ide jelentkező itt tanuló diákoknak oktatás és nevelés mellett a lelkélet területén?
Én személyesen fontosnak tartom a magas szintű oktatást, de mégis a legfontosabb, ami az iskolának a küldetése az, hogy hogyan vezetjük a fiatalokat az Isten felé. És ehhez egy jól struktúrált programot kínálunk, aminek vannak éves visszatérő elemei, vannak a különböző évfolyamokhoz kapcsolódó programjai, és vannak napi rutinjaink egyaránt. És valahogy ezt fontosnak tartjuk, hogy ezt a fajta rendszerességet, amit itt kialakítottunk, meg tudjuk tartani, hogy így a diákoknak világosan legyen lehetőségük arra, hogy találkozzanak hétköznapokban is, de ünnepi alkalmakkor is a Jóistennel. Ebben nagy szerepet játszik az ifjúsági kortárs csoport vezető csapatunk, és erről Gellért mesél egy pár szót, hogy kik is ők, és miért olyan fontos az ő szerepük.
Van az iskolában egy csoport, parás csoportnak hívjuk, akik olyan fiatalok, akik ebben a rendszeres vagy folyamatos kínálaton túl szeretnének valamit még mélyebben vagy személyesebben megtapasztalni, így hitből vagy lelkiségből. Velük rendszeresen találkozunk, 9-től 12-ig tartoznak ebbe a csoportba. Most, ha így összeszámolnánk, pont a nemrég számoltuk össze, ez több mint 80 diákot érint. Velük két heti rendszerességben találkozunk, és szeretnénk közösségként növekedni, és szeretnénk hát a szolgálatban is növekedni. Az egyik küldetés ennek a csoportnak, hogy az iskolai lelki napokon, meg egyébként a lelki gyakorlatokon, amik szét vannak szórva egy különböző évfolyamokon, különböző időpontokban, a kisebb diáktársakat, a fiatalabb diáktársakat, ezek a idősebbek kísérik, vezetik a lelki napon keresztül, a programot ők tartják gyakorlatilag. Szóval ez a küldetésnek talán így a magja, hogy amit itt is szoktunk mondani, hogy valahogy másokért élni, ez egy ilyen jezsuita ideál lenne, ezt már itt valahogy a gimnáziumban elkezdeni megtapasztalni, és ezt így ennek az örömét, meg szépségét valahogy átélni.
Ti, akik benne éltek ebben a lelkéletben, és hogy szervezitek a diákok számára, hogy érzitek, hogy ez a mai program, egy külsős program, hogyan illeszkedett bele ebbe a lelkéletbe? Találtok-e csatlakozási pontokat, találkozási pontokat, illetve bármilyen utóéletet el tudtok-e képzelni ennek a programnak a nyomán?
Úgy láttam ezt a mai alkalmat, mint egy különleges ajándék. Itt nagyon hálás vagyok, amikor egy lehetősége nyílik a diákoknak, és nekünk is, hogy valahogy így tágítsuk a látókörünket, hogy tényleg azt, amivel kezdtétek, hogy bemutatkoztatok, hogy megmutattátok azt a sokszínűséget, ami jelen van ma a szemináriumokban, hogy azt volt a diákoknak is módjuk megtapasztalni, hogy vannak fiatalok, akik így Istennek szánják az életüket. Én azt gondolom, hogy ezt mind hittanórán, mind pedig osztályfőnöki órán tovább fogjuk vinni, és a növekedés lesz a témája a lelkinapnak, ott is vissza fog köszönni, hogy van ebben jövő, hogy az Istenben növekedjünk.
Azt hiszem, hogy ha lehetek egy picit provokatív, az volt a kérdés, hogy illeszkedik-e nekem, mert először az jutott, hogy nem illeszkedik, és hogy ez milyen jó, mert kaput nyit valamire, ami nem olyan, nem szokványos, kicsit máshogy működik, mint amit itt mi szoktunk tenni, és ennek az újdonsága az így kinyitja, tágítja a látóhatárt, és belép valami olyasmi, azért pont az, hogy itt sok minden van, erről így kicsit beszéltünk, annak a veszélye az is, hogy akkor így magunkra záródunk, és akkor hát ez van, ezt mi így csináljuk, oké. De egy ilyen program így megnyitja a kapukat, és ez nagyon, nagyon hálás vagyok ezért, hogy ez így lehetséges, és szélesíti tényleg a látókört, a világra nyit ki minket, meg arra egyház megyére, amiben élünk, de amiben talán óhatatlanul megint itt maradunk a Jezsúba, és nem lépünk ki annyira. Szóval, hogy ezek nekem nagyon, nagyon szuper dolgok. És hogy lesz-e utóélete, hát még nem jöttünk ki a kápolnával, amikor valaki már megszólított, egy tanítványom, hogy de Genert bácsi, ugye jönnek vissza, vagy meg lehet őket még hívni, és akkor hát ezt még nem tudjuk, de hogy valami folytatódik bennük, és mondtam is neki, hogy itt tanulán, akkor majd így ránézünk, hogy mi az, ami érintett ennyire, hogy így, na, szóval lesz persze, folytatódik ez.
Nagyon jó helyzetben vagyunk, hogy diákokat is köszönhetünk itt a közvetlenül a program után, még nagyon friss az élmény, a napnak a felépítése. Mi az, ami legjobban megérintett titeket, akár programelemben, akár személyes kapcsolatban, amit magatokkal tudtok vinni ebből a napból?
Hát ami számomra a legfontosabb volt, hogy közvetlenül beszélgethettünk a nővérekkel, akik ezt tartották nekünk, és hogy már az elején ilyen énekléssel, meg játékokkal, kis táncolással így feloldódott a hangulat, és hogy utána így ők is arról beszéltek nekünk főként, hogy hogyan találták meg a hivatásukat, vagy ez hogyan rajzolódott ki bennük, és hogy szerintem ez nekünk is nagyon sokunknak segített, és ami ezután a legjobb volt, hogy miután beszéltek erről kicsit, még mi is tudtunk kérdezni, és hát erről tényleg arról szólt kicsit ez a nap, ami minket érdekelt ebből az egészből.
A kispapokkal való elmélyülés során nagyon jó volt meghallgatni azt, hogy hogyan is élik ők a mindennapjaikat. Hogy vannak hobbiaik, és ugyanolyan emberek, mint mi, csak emellett az egyházat és a Jóisten szolgálják közelebbről. Számomra nagyon jó volt azt is megtapasztalni, hogy hogyan tudok én majd a jövőben a Jóistenhez kapcsolódni, hogyan tudom a hétköznapjaimat vele élni, folytatva, amit most is élek. És a hitem szempontjából is megerősítő volt az, hogy ez a hivatás, amit majd én a jövőben választok, abban a Jóisten fog segíteni. Ővele fogom megtalálni mindazt, ami úgy elvezet az örömhöz. Mert ahogy kezdődött a napunk, az örömről volt szó. Az, hogy hogyan tudjuk megtalálni az örömet, a kezdő és a záróének is nagyon erre utalt, hogy a Jóistenben találjuk meg azt a boldogságot, ami a kiteljesedéshez segít.
Sikerült-e közelebbről megismerkedni az előadókkal, esetleg valami kezdetleges barátságot kötni, illetve láttok-e valami fajta folytatását eznek a kontaktoknak?
Hát beszéltek ők is annak a lehetőségéről, hogy bátran keressük majd őket később is, vagy hogy hol tudjuk őket megtalálni, de szerintem már az elejétől nagyon jó hangulatba telt az egész, és szóval nem volt semmi gátlás bennünk, hogy bátran bármit merjünk kérdezni, vagy beszélgetni velük bármiről.
A lelki gyakorlat és a lelki nap során nagyon jó volt megtapasztalni azt, hogy milyen közvetlenek is a kispakvok, és hogy milyen jó barátságot lehet majd velük a jövőben is ápolni, hogy számíthatunk az ő segítségükre, bármikor megkereshetjük őket. És az is nagyon jó volt, hogy bátran merhettünk kérdezni. Felajánlották ennek a lehetőségét, hogy valamilyen szinten megismerjük azt, hogy ők mielőtt csatlakoztak a kispapsági tanulmányaikhoz, fogadalomhoz, milyen életet is éltek, hogy honnan származnak, honnan jöttek, és erről hallhattunk pár szót. Szóval ez nagyon kellemes volt.
Én jöhetek hozzá úgy, ahogy vagyok, akkor is, ha mást mondanak a nagyok. És saját bőrömön érezhetem én, hogy milyen, amikor ő hord a tenyerén. Megszólított, én csak kerestem a szavakat, ő jött és lebontotta azokat a falakat, miket a félelem húzott köré. Tisztán látom a kékeget, Isten a szeretet, igazi szeretet. Szívem tudja, érti a lényeget, Isten a szeretet. kezdtem el, ő lett a végzetem. Ez hamisítatlan szerelem a négyzetem. Mert amit ő adott, azt nem adhatja más. A hosszú út után szívem hazatalált. Megszólított, én csak kerestem a szavakat. Ő jött és lebontotta azokat a falakat, miket a félelem húzott köré.
Kazinc Barcikán a Szalézi Szent Ferenc gimnáziumban is megtartották a kispapi és nővéri rócsót. Fedor Péterné hitoktatóval és Tóth Péter iskola lelkésszel, szalézi szerzetessel beszélgetünk.
Iskolánkban heti két hittanóra van, de úgy valósítottuk meg, hogy hittanprojekteket tartunk, ami azt jelenti, hogy heti egy hittanóránk van, és tömbösítve van egy projekt, amelynek keretében egy egész osztály van jelen, felekezettől függetlenül, és neki különböző témában próbáljuk az Isten felé, a hit felé kicsit nyitogatni a gondolatvilágukat, amit persze színesítünk játékkal, szentmisével, és különböző egyéni vagy csoportos feladatokkal. A témáink között szerepel az istenképek, a barátság, a család, illetve az elmúlt időszakban pont ennek az évfolyamnak a hivatás témáját is bekapcsoltuk, és nagyon jól jött ki nekünk most, hogy itt volt nálunk ez a roadshow, hiszen találkozhattak közelről olyanokkal, akik az Isten felé elkötelezetten választják maguknak a szerzetesé vagy a nővéri hivatást. Azt gondolom, hogy fontos, hogy velük is találkozzanak. Kevesen találkoztak már velük közvetlenül akár a szalíziakon kívül más szerzetesi közösség, úgyhogy nagyon jó volt, hogy találkozhattak velük, kérdezhettek tőlük.
Akkor szinte a gondviselés is aládolgozott ennek a programnak.
Az első, ami rögtön eszembe jutott, az Don Boscónak a módszere vagy a lelkisége. Tehát az, hogy jelen vagyunk a gyerekek között, a fiatalok között. Én azt gondolom, talán nem túlzás azt mondani, hogy ez már a hitéletnek az első lépése, és amikor a fiatalokkal, a gyerekekkel beszélgetünk egy-egy szünetben, egy-egy program alkalmával, vagy bármikor, amikor összefutunk a folyosón, vagy bárhol, akkor ez egy mindig alkalom arra, hogy Isten szeretetét közvetítsük felük, akár egy mosolyjal, egy hogy vagy kérdéssel, egy rövid beszélgetéssel, és én most itt újra második éve vagyok itt, és nagyon erősen tapasztalom azt, hogy a Isten mennyire simán működik a fiatalok életében, és hogy elég egy apró dolog ahhoz, hogy ez felszínre kerüljön, és elkezdjünk beszélgetni, és látszódjon az, hogy igazából ők mennyire nyitottak a hitre. És nagyon jó, hogy ez megvalósul ilyen konkrét és explicit programokban is, mint például ez a roadshow.
Ti, akik ismeritek a gyerekeket, naponta találkoztok velük, tudjátok az iskola szellemiségét, vagy mondjam, az alapanyagot, akikkel mi találkozunk, és visszatekintve a mai napra, láttok-e, milyen hozadékát látjátok ennek a napnak? Van-e, lehet ebből valami folytatás, születhet-e valami?
Én a lányokkal voltam egész nap a nővérek között, nagyon kedvesek voltak, ahogy megtörték a csendet, bekapcsolták a fiatalokat az énekbe, és egy kicsit személyre szóló üzenetekkel is megszólították őket. Többeket kérdeztem, azt mondták, hogy nagyon személyre szabott volt az üzenet a Szentírásból, amit kaptak, amit a neveikkel kiegészíthettek. Ugyanakkor a szünetben volt lehetőségük kérdéseket írni, és ezt megválaszolták a nővérek. Én azt gondolom, hogy nagyon jó, hogy feltehették ezeket a kérdéseket, és azoktól kaptak rá választ, akik személyesen megélik ezeket, illetve meghívásokat kaptunk, látogassuk meg őket, többen voltak nyitottak ezekre a meghívásokra, elérhetőségeket cseréltek, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek a folytatásra is esetleg.
Én egy kicsit messzebbről indulnék. Nálunk a szalézi tartományon belül az utóbbi években talán mondhatom ezt, hogy nagyobb hangsúlyt kapott a hivatáspasztoráció, és ezen belül is főleg az, hogy minden fiatalt, aki ránk van bízva, azt segítsük abban, hogy megtalálja azt az utat, amire őt az Isten hívta. És nálunk ugye az iskolában ez különös szerepet kap, hogy nyilván a látványos része, a tanulás, a tanítás, a jegyszerzés, az érettségi, de hogy ennek a célja is az, hogy segítsük őket megtalálni a saját élethivatásukat és életútjukat. És amikor pár héttel ezelőtt olvastam a hírekben, hogy a püspöki kar a jövő évre meghirdette a hivatásnak az évét, akkor meg pláne megörültem, hogy mennyire jó, hogy ez így szervezeti szinten is meg van támogatva, és hogy ugye most itt megvalósult ez a rócsó, ez így nagyon szépen összeáll nekem, és hát hozadékként én azt látom, hogy magamban, vagy ilyen álomként, hogy folytatni kell az ilyen jellegű kezdeményezéseket, ha nem is feltétlenül ilyen volumenűen, de hogy egy-egy osztályban, vagy tényleg a jövő évben akár megvalósítani egy-egy olyan programot, ami tényleg a fiataloknak a gondolatvilágát egy kicsit arra kinyitja, hogy mi is az Isten terve velem, mit is jelent az, hogy hivatás, mit jelent az, hogy az életemet odaadom másokért, másoknak, és hogy erre nevelni őket. Remélem, hogy a közeljövőben és a távoljövőben erre sok plusz kezdeményezést tudunk majd itt az iskolában is megvalósítani.
Nagyon köszönöm ezeket a meglátásokat, és nagyon jó áldott szolgálatot kívánok számotokra ebben az iskolában, hogy ez a küldetés, ami miatt a gondviselés ide helyezett titeket, az tényleg rajtatok keresztül megvalósuljon.
Műsorunk folytatásában Féderer Leventét és Bárdos Maját, a Kazincbarcikai Szalézi Szent Ferenc Gimnázium 11. évfolyamos diákjait kérdezzük a kispapi és nővéri rócsó tapasztalatairól.
Számomra a legelső ilyen esemény volt, amin részt vettem, és szerintem az iskola történelmében is kevés ilyenre volt példa. Ez már a 6. évem itt, és ez az első, hogy én itt tapasztalok ilyet. De mindenképpen a kispapok segítségével sikerült jobb belátást szereznünk arról, hogy ez a papi élet milyen is, hogy működik a plébánia, az meg minden egyéb, és ez számunkra jó, hiszen a mi generációnk az kevésbé van tisztában azzal, hogy ez a vallási szintér ez milyen is, és szerintem ez sok embernek letisztázta ezeket a kérdéseket, amiket eddig nem merhetett megkérdezni.
Már találkoztam ilyennel, mert én alapból is benne vagyok így a szalézi egyházba, mint animátor, és járunk ilyen lelki hétvégékre, és szerintem nagyon jó volt, mert egyre jobban azt érzem az iskolában, hogy a közösség egésze egyre hívőbb, és egyre jobban nyit a hit felé, és szerintem ez is egy jó dolog, hogy látták, hogy mennyire közvetlenek a kispapok, a nővérek, úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó dolog volt, és én is végül is az első ilyen, hogy így úgymond sokkal közelebb kerültem így a kispapokhoz, vagy a nővérekhez. Nagyon jó dolog volt, és én úgy gondolom, hogy ezt mindenképp folytatnunk kell.
Ami mindenképp nekem tetszett, meg kiemelkedett, azok a zenei elemek voltak, amikor a kispapok bemutatták a tehetségüket hangszereken, meg énekelve, mert én, mint zenész, meg mint aki zenekarban játszik, én mindenképpen szeretek másokat megnézni, ahogy megmutatják a tehetségüket, meg a zenei tudásukat, de ez inkább ilyen személyes dolog, viszont ami még nagyobb segítséget nyújtott számomra, az, amit előbb említettem, hogy a kispapokkal való beszélgetés, meg játékok, amiken kiderültek ezek a vallási elemek, meg hogy ők hogy élik az életüket, és milyen programok vannak a mindennapjukban, meg könnyebb is volt úgy kötődni velük, hiszen ha nem is egy korosztály, de nem sokkal idősebbek nálunk, tehát majdnem egy generáció vagyunk, és így könnyebb volt ezekről a témákról beszélgetni, és sokkal együttérzőbb, átérzőbbek voltunk. Tehát ez nekem az, ami legjobban kiemelkedett a mai nap folyamán.
Nekem az volt, hogy megismerhettük egy kicsit jobban a nővéreket. Elmondták, hogy ők hogyan kerültek közel Istenhez, és hogy az ő útjuk milyen volt, és szerintem ez nagyon jó volt, mert láttuk, hogy ők is egy átlagos emberként nőttek fel, és aztán így jött egy jel, vagy egy hívás, és ők is a hit útjára tértek, és nekem is nagyon jó voltak ezek a zenei részek, mert szerintem az egyik legjobb imádság az az éneklés és a zenélés, és hogy bármerre is megyünk, ez tényleg ez mindenhol egy, hogy valamit biztos, hogy mindenki ismer, valahogy biztos, hogy össze tudunk kapcsolódni, úgyhogy nekem ez volt az.
Szegényes istálló sötét mélyén látta meg a napot. Senki se tudta, hogy mekkora kincs, amit a mennyország nekünk adott. Szabad a tánc és szabad az ének, Jézus már legyőzte a sötétséget. És ránk hasonlított, sebeinkre ő hozott balzsamot. Bűneink miatt halt kereszt halált, megnyitva nekünk a menny ajtaját. Szabad a tánc, és szabad az ének, Jézus már legyőzte a sötétséget. Mekkora kincs, amit a mennyország nekünk adott. Senki se tudja, hogy mekkora kincs, amit a mennyország nekünk adott. Ő az örök élet.
A remény hírnökei. Műsorunk a Szent István Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
Kedves hallgatóink, ezzel műsorunk véget ért. További tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea. Feltámadt Krisztus. Valóban feltámadt. Alleluja. Műsorunkat szerdán 21:30-től megismételjük. Thank you.
a Remény hírnökei című műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon, e-mailt pedig az infokukat@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Kertész Ferenc esperessel, Tokai plébánossal beszélgetünk hivatásáról. A riporter Pap Ildikó.
1976-ban szentelték pappá, 50 évvel ezelőtt, lassan az aranymiséjére készül Feri atya, és ahogy kezdtem is ezt a beszélgetést, egy gyönyörű jelmondatot választott. Mi volt az indítatása, miért ezt a jelmondatot választotta?
Harmadéves kispap korunkban került hozzánk a teológiára Tomka Feri atya, és hát ő sok mindent hozott fiatal papként, nem csak, hogy Rómában tanult, hanem még ő onnan Rómából bármikor átmehetett Ausztriába, Németországba, és így például svájci-francia határon levő Tezébe is, és ő ott, amikor jelen volt, akkor fényképeket készített, színes diákat, és így tovább, és ezeket ő mind hozta, és ennek a Charles Foucault atyának a gondolatait is, tanítását, viselkedését, hogy ő is katona volt, és a katonaságban rendkívül kifogásolható volt az ő viselkedése, nem tudott engedelmeskedni, kirúgták, aztán nagy siránkozása miatt mégis visszavették, és aztán, mikor a franciák ugye Afrikában tevékenykedtek, akkor elkerült a Tuaregek világába, és ott rájött arra, hogy hát neki papi rokonai is voltak, hogy neki ugyanígy az evangéliumot kellene hirdetnie itt a pogány afrikai emberek között, és hát bár senkit nem keresztelt meg, de mégis pap lett, és papként egyedül az oltári szentségi Jézussal élve élte az életét, ugyanakkor mindenkinek minden évé vált, segítette azokat, akiket menekülteket, például szökevényeket, ilyeneket segített, és ez az imponáló ember annyira tetszett nekem, hogy amikor ilyen szenzációs mondatot fogalmazott meg, hogy egy dolog szükséges, hogy szeressük Jézust, az ő nyomában járjunk, az ő gondolatait gondoljuk, ő beszéljen és cselekedjen általunk. Hát ez annyira megtetszett nekem, hogy hát mit akarok én, mint a drága Carlo Acutis, aki azt mondta 15 évesen, hogy meg fogok halni, nem baj, hamarabb kerülök az Úr Jézushoz. Ugye? Ez ugye ő a modern, mostani életünknek a szuper szentje, de Charles de Foucault hasonlóképpen élt, viselkedett, tette annak idején.
Pappá szentelését követően 6 év kápláni szolgálat következett. Én mindig, amikor készülök ilyen beszélgetésre, azért előveszem a térképet, és megnézem, hogy egy-egy lelkipásztor milyen utat jár be a szolgálati helyeit illetően. Hogyha azt nézem, és meg is lepődtem ezen, hogy Kiscsécsről származik Feri atya, nem túl messze van az első szolgálati helye Hernád Németi, aztán még egy kicsit északabbra Monokra került, aztán még egy kicsit északabbra Sárospatakra, hogy viszonylag kicsi az a terület, mindig egy 40-50 kilométerre, 40 kilométerrel északabbra helyezte az akkori lelkipásztor. Hogyan élte meg ezt a 6 év kápláni szolgálatot? Mi minden történt ez alatt a 6 év alatt?
Jól éreztem magam mindegyiken. Mindegyik helyemen. A Hernád Németi csak 2 hónapig voltam Tóri István esperes úr mellett, akkor még ugye külön miséztünk, de többnyire azt kérte, hogy azért legyen egy szentmiséje annak a falunak, és arra jöjjenek el reggelenként a hívek. Aztán megkaptam a lehetőséget, hogy egyedül is misézzek, de valójában, ami aztán folytatódott még Monokon is, mert ott is a monoki plébános is hasonlóképpen kérte, hogy akarta, hogy vele együtt, mint egy minisztráns legyek mindig ott a hétköznapi szentmiséken az oltárnál. Ez egy kicsit bosszantotta az ember, de nem annyira, hogy zavart is volna. majd pedig jött Sárospatak, ott már ketten voltunk káplánok, ott mindenkinek külön szentmiséje volt, sőt még belvárosi templom mellett még az úgynevezett kispataki részen, ott egy kápolnában misézett az egyik káplán, sőt, a főnök is. Oda mindig szívesen ment külön a főnök is, meg második, harmadik személy is, mert az is egy jó falusi világ volt a Sárospataknak az úgynevezett kispataki része.
És ugye ez az a sárospataki plébános, akit megemlítettünk, hogy annak idején, amikor a minisztrálást elkezdte Feri atya, 7-8-9 évesen, akkor
ez az a Kurtos András, igen. Én őt mindig is úgy szerettem, mintha második apám lett volna. Édesapám egyszer kérdezte, hogy hol van ez a fiú? Már megint ott van a másik apjánál? És hát én, amikor felsőtagozatos általános iskolás gyerek voltam, akkor a iskola után szívesen átmentem hozzá, Gerincsi plébániára, és ha valamit mondott, vágjál már egy kis gyújtóst, akkor szívesen mentem és vágtam neki a gyújtóst. Jól éreztem magam ott az ő közelségében. Ő akarta, hogy tanuljak meg például harmóniumozni is, de ez nem jött össze. A bátyámnak igen, ő megtanult és ő kántorizált is a mi kis csicsi templomunkban. Mint ahogy ő megtanult valamennyire harmóniumozni és a gyerekeket tanítani, és akikben látta, mert például a Veres József plébános úrnak az öccse, ő most már nyugdíjas, ez a Veres József, ő volt az, aki Esztergomban a ferenceseknél a gimnáziumban előttem járt, és az öccsét is addig-addig ösztönözte, hogy ő belőle is Gerincsen kántor lett. Tehát látta a gyerekekben, és akkor megmutatta nekik.
Ha volt egy kis zenei érzéke, vagy hajlandósága valakinek, akkor azt...
Kihasznál, igen, azokat elindította a kántorság felé.
Picit későbbre tartogattam ezt a kérdést, de úgy gondolom, hogy itt a kápláni éveknél is fontos megállni és beszélni erről. Világutazó? Annyi helyen járt Feri atya.
A gondviselésnek a ajándéka. Igen, a gondviselés hozta.
A kápláni évei alatt hová jutott el? Milyen területekre?
A kápláni évek azzal indultak, hogy megismerkedtem a kassai káplánnal, Gábor Bertalan atyával, amikor én egy újonnan készített bekecsben, ő mindig emlegette, hogy amikor engem meglátott, akkor rajtam fönn abban a hideg könyvtárteremben, valahogy ott télen, az a szép új bekecs volt, a báránybőrös bekecs. Ott készítették ezt a szép bekecset a közelben Sárospatakhoz. Na és akkor ismerkedtem meg vele, és elmentem sokszor hozzá Kassára a káplántársammal, aztán később egyedül is, és mikor Nagykaposra került plébánosnak, onnan Nagykaposról pedig hozta azokat a minisztránsait, akik közül egyik másik pap lett. Ez volt számomra a külföld, akkoriban még csak. A felvidéki magyarokkal való kapcsolattartás, ez volt a külföld.
És segítette is őket egészen különleges módon, nyugatról származó irodalmakkal.
Igen, tényleg mikor Hernád Vécsére plébánosként kerültem, onnan is jártam hozzájuk még a vasárnapi szentmiség után, volt 3 vagy 4 szentmisém, és azt követően még kimentem Nagykaposra, ott voltam másnap reggel, hétfő reggelig, és együtt szórakoztunk azokkal a fiatalokkal, akiket részben még sárospataki káplán koromban megismertem, és ugye közülük való az említett Rebres Mihály is, aki mikor már pap lett, és 40. születésnapja alkalmával köszöntötték a Kassa alatt 10 kilométerre lévő Nagyidán, és engem meghívott erre a születésnapra, odaültetett szembe miséző oltár mellé, elé, és rám mutatott, hogy na nézzétek, kedves hívek, ez az a Kertész Feri, aki miatt én pap lettem. Az is ott volt Hernád Vécsén, hogy 1986-ban, még a rendszerváltás előtt 3 évvel korábban, amikor a nagykaposi plébánosnak könyveket fogadtam, hogy hoztak nyugatról, kipakoltak egy egész mikrobusznyi holmit ott a Hernád Vécsei garázsban, próbáltam átvinni, vagy másokkal is átvitetni, és egy alkalommal vittem volna át, és jöttek, kapogtatták a Trabantnak az oldalát, és azt mondták, hó, itt valami nem úgy hangzik, mint kellene, mi van oda beptéve. És hát a hátsó ülést ki lehet venni a trabantból, jobbról-balról le lehet bontani a borítást, és oda be lehet rakni a könyveket bőven, jobbról is, balról is, és hát így ezeket a könyveket megtalálták, és hát nem akár milyenek voltak köztük, amiről én egyébként nem tudtam, hogy milyen vadkönyvek, mert annyira szocializmus társadalmat bíráló könyv volt. A könyvnek a fedele úgy nézett ki, mintha egy szentet ábrázoló női...
Vallásos irodalom lenne.
És ez volt a címe, hogy Szonya Rada. Szonya elmondja, hogy milyen disznóságok vannak a szocializmusban. És ez akkor, amikor az ő kezükben, a vámosok kezébe került, és kiderült, hogy milyen tartalma van, hát akkor lepődtem meg én is.
Azon kívül, hogy lefoglalták, lett ennek valamilyen szankciója?
Hát börtönben voltam, ezt nem is tudták, Illikóék. Bizony. 4 napot töltöttem a kassai börtönben. Előzetesben 2 napot, és cigányok között másik 2 napot.
A könyvek szállítása miatt?
Igen. Ekkor történtek, ugye, hogy mikor bevittek, ugye ezek a vámosok, bevittek az előzetesbe, éjszaka 1:30 volt már, aztán kérdezi, hogy az akkor éppen szolgálatban lévő őr, hogy hát ez kicsoda. Mondják, hogy Hernád Vécsei Pánfarár, plébános úr, ugye szlovákul, Pánfarár. És akkor, ej, Pánfarár, mondta ez az ember. És ott voltam 2 napig, és onnan átvittek 2 nap után a börtönbe, ahol cigány fiúkkal voltam együtt, és ezek a cigány fiúk mindjárt elkérték, mert nagy nehezen, ők nem beszéltek már magyarul, és megértettem velük, hogy mégis milyen címen kerültem ide. Azonnal kérték a könyvet, hogy milyen büntetést érdemlek, ők majd megtudakolják ebből a könyvből. És akkor ők mondták, hogy 3-6 évig terjedő börtönnel büntethetnek, ha én a szocialista társadalmat bíráló könyveket. De erről ugye csak később szereztem tudomást, 3 évvel később, amikor a rendszerváltás bekövetkezett, hogy a magyar és a szlovák állam is annak idején Helsinkiben aláírták a okmányokat, hogy minden állampolgár a meggyőződésének megfelelően terjesztheti az eszméket határokra való tekintet nélkül. És amikor engem ugye akkor, hogy megbüntettek, kaptam egy olyan büntetést, innen Magyarországról kaptam az értesítést, így nem is akárki küldte, hanem Ocsenás nevezetű, az ugye magyarul azt jelenti, hogy mi atyánk, nevezetű őrnagy, Ocsenás nevű őrnagy írta meg azt, hogy én most 5 évig nem hagyhatom el az országot, ezzel büntetnek. Pedig már előtte ugye a gyerekeknek Ausztriából hoztam a játékokat, amiket ugye a televízióra rá lehetett csatlakoztatni, és az esti miséken, például Hernád Vécsén, mikor oda kerültem plébánosnak, akkor hát milyen szenzáció, ma ilyet nem tudnak elgondolni az emberek, hogy az esti misén 80-an, 85-en voltunk minden nap. És minden nap énekes misénk volt. Mondta is az egyik néni, hogy jaj, de jó nekünk, tiszta rendőr, hogy ilyen estéink vannak, hogy minden este ünnepünk van, mert minden este énekes misénk van. A Hernád Vécsiek rendkívül szépen tudtak énekelni. Na, szóval ilyen is volt. És hol kell folytassam?
Én maradnék még itt, hogy 4 nap börtön, de akkor 4 nap után simán kiengedték a börtönből?
A gondviselés szólt itt is közbe, mert a helynök akkor Kassának nem volt püspöke. A helynök együtt járt szaunába a börtönparancsnokkal, és akkor elmondta, hogy hát milyen helyzet van itt egy magyarországi Hernád Vécsei plébánossal, és akkor gyorsították az ügyet, és engem minél hamarabb haza kerüljek, ne legyen túl bonyolítva. Így kerültem 4 nap után mégis haza.
Ez még akkor a rendszerváltás előtt volt, 86 igen. környéke, 89 van, rendszerváltás. 86. Hernád Vécsei plébánosi időszak alatt történt ez a rendszerváltás. Igen. Érzed bármilyen különbséget? Akár a hívek egyház felé fordulásában, templomba járásban, igen, hitoktatásban?
Igen, mert az általános iskolának az igazgatója, a kultúrhelyiségnek, a falu közepén levő kultúrhelyiségnek a timpanonjából a Vörös Csillagot ő ment és verte le. Hát a lényeg az, hogy ilyen is volt.
De maga a hívek vallásgyakorlatában volt bármilyen változás a rendszerváltás
után? Mert azok addig is olyan buzgó vallásosak voltak, hogy őket nem tartotta vissza. Sajnos azt még ugye megemlíthetjük, hogy az én elődöm, Rák István esperes úr, aki Károly falváról származott, ahonnan ugye 10 pap is származott. Rák István esperes úr azért került Hernád Vécsére, mert őt tulajdonképpen valamivel jutalmazni akarták, hogy ő másfél évig börtönben volt. És azért került börtönbe, mert őt is a Mindszenty bíborossal való szimpatizálás miatt juttatták börtönbe. Hát őt keményen meg is kínozták, annyira, hogy ő szerette volna elvágni az erejét a kínzást követően, mert azt mondták neki, amikor már elájult és fellocsolták, hogy 2 nap múlva találkozunk, és akkor majd újra kezdjük. Szóval ilyen is volt, és ha Mócsi Imre atya, aki híres jezsuita, 8 évig tanított Rómában a Gregoriánán, aztán 8 évig volt itt Magyarországon, a Rákosi érában vasúti pályamunkás, majd került vissza a jezsuita rendbe, és ez a páter, ha nem lett volna ott, és nem volt, mondta volna neki, hogy Pistukám, Rák István, ugye? Pistukám, ha kispapkorunkban úgy imádkoztunk, hogy drága Jézusom, a te szenvedésedben add, hogy legyen nekem részem. Mint ahogy azt annak idején Pió atya 18-19 éves korában kérte, és megkapta ugye a stigmákat, stb. És Pistukám, nem nekünk kell megválogatnunk, hogy milyen szenvedést viseljünk el, hanem amilyet az élet hoz. Most te ezt kaptad, erre mondd, hogy de Jézusom, segíts, hogy tudjam elviselni.
Büntetésként azt is megkaptam 86-ban, hogy 5 évig nem hagyhatja el az országot. Már beszéltünk arról, hogy rendszeresen járt a Felvidékre, rendszeresen járt Ausztriába, ahonnét ezeket a könyveket hozta, de ekkor jutott el Amerikába is. Akkor ezt az 5 éves időszakot mégsem kellett tartani?
Az rendszerváltás után volt már. 89 után még én maradtam Hernád Vécsén, 91-ig voltam Hernád Vécsei plébános.
Akkor letelt az 5 év, és akkor utána
akkor én levelet írtam Ocsenás őrnagy úrnak, és mondtam, hogy íme itt van, Helsinki okmányok hozzák, hogy engem nem büntetni kellett volna, hanem megdicsérni, hogy én ezt a tevékenységet folytattam. Ő pedig azt válaszolta, megdicsérni nem fogjuk, de most már mehet külföldre. Ez volt röviden a válasza.
Nem véletlenül kérdeztem ezt, hogy világutazó Amerikába is eljutott.
Még előtte a Szentföldre jutottunk el, mert előtte még a Szentföld is jött, és Hernád Vécsén én olyan plébánia épületben laktam, amely a Szardanya báró valamikori birtokából került egy ilyen 400 négyzetméteres vagy négyszögöles telek, és oda építették annak idején a plébánia épületet, és közvetlen mellette, mögötte ott voltak a bárónak a korábbi épületei, és azokba az épületekbe helyezték a gyerekeket, akik hátrányos helyzetű családokból származtak. És volt egy intézmény tehát itt közvetlen mellettem, és azokkal tartottam a kapcsolatot. Náluk ebédeltem minden nap, onnan még vasárnap is ott ebédelhettem, és hát tulajdonképpen nekem volt egy ilyen biztos étkezési lehetőségem. És ez az intézet volt az, ahol akkor vettek egy videókamerát, egy ilyen másfél kilós videókamera, és azt a kamerát én elkértem tőlük, hogy ha megyek a Szentföldre, készíthessek felvételeket. 3x3 órás videóprodukciót készítettem ezzel a kamerával, aminek ugye a folytatása volt még rendkívül érdekes, mert nem együtt jött velem haza ez a felvett anyag, hanem egy olyan csomagban, amelyikben a videókazetták mellé oda tettem a vörösbort is. És a vörösbor, szépen édes vörösbor, szétdurrant, ki tudja, hogy a hideg miatt is, ugye, vagy mi miatt. A lényeg az, hogy eláztatta ezeket
és teljesen megsemmisültek a felvételek.
Nem. Miért? Azért, mert amikor kezdtem, hogy nézhessem, láttam, hogy széttépi, letépi ugye a szalagról rárakott anyagot, akkor megálltam vele, És édesanyám megkérdezte, fiam, miből van az a videószalag? Hát mondom, műanyag. Hát akkor ott van az esővíz, az eresz alatt, és menj és mosd le az egészet, és akkor tedd vissza. Szárítsd meg, is használható lesz. És tényleg édesanyámnak az ötletére én azt szépen megmostam, szétszedtem ugye a kazettát, az egyiket feltettem a lemezjátszóra, az szépen csévélte föl, a másik benne volt a lavorba, és onnan jött a vízből ki, és papír zsebkendővel szépen így végeztem az egésznek a rendbetételét. Deli Lajosnál most is megvan ez a felvett 3x3 órás anyag, amit a Szentföldön készítettem annak idején, 1990-ben vagy 89-ben.
Akkor járt a Szentföldön, utána járt Amerikában.
Igen.
Oda milyen formában?
Igen, mert közben megismerkedtem a cserkészkedéssel. Ugye rám volt bízva Hernád Vécsén, Hernád Petri, Pusztaradvány, Szemere, Fáj, Litka, Fúrókércs. Hát az a Fáj, Litka, Fúrókércs már csak a végén lett, de a lényeg az, hogy Szemerére került egy olyan református lelkész fiatal ember, aki egy évvel korábban lett lelkészi avatva, és vele úgy összebarátkoztam, hogy az ő közreműködése miatt kerültem ki Eibisbergbe, Ausztriába, a cserkész tisztképző táborba is. Majd később, amikor ő egy év után otthagyta Szemerét, kiment az USA-ba, akkor ösztönzést kaptam arra, főképpen tőle, hogy én is elmenjek és meglátogassam őt Amerika Egyesült Államokban. Hát az is szép volt, igen. 17 napot töltöttem ott, és meghívó levelet küldött nekem, mert akkor az USA-ba így lehetett menni, hogy meghívó levéllel, és kimentem New Yorkba, 92. utcába, ugye, ott voltam Domonkos atyának a vendége. Viszont egy évvel korábban járt idehaza Hernád Petribe egy házaspár, akik kérték, hogy ha majd Amerikába megyek, akkor őket is látogassam meg Clevelandben, a nagy tavaknál. És akkor, mikor kint voltam, telefonon felhívtam őket, hogy itt vagyok, és ha küldjük azonnal az autóbusz jegyet, üljek fel, majd 12-kor indul az autóbusz állomásról, és ők majd este 12-kor megérkezik ez a 800 kilométeres út után New Yorkból Clevelandbe, és így akkor majd találkozunk. És
akkor oda is eljutott.
Oda is eljutottam. A nagy tavak ugye is a Niagara vízeséshez is.
Egy-egy ilyen utazás alkalmával egy lelki pásztor mennyire az élmény kedvéért megy, és mennyire van benne egy-egy utazásban az, hogy próbál arra rálátni, hogy ott az ottani embereknek akár a vallás gyakorlata milyen, akár a hitélet az mennyire aktív, élő. Van ilyen ezekben az utazásokban?
Igen, van, mert amikor mentem, akkor vittem egy olyan régi bőröndöt, ami annak idején a bátyámnak, aki az Abolcs-Szántói mezőgazdasági technikumban tanult, volt egy nagyon régi vágású bőröndje. Mikor ezzel megérkeztem Amerikába, és meglátta Domonkos atya, hát Ferikém, ezt a bőröndöt nem ártana kicserélni, vegyünk neked egy másikat. Aztán vett nekem egy másikat, de hát az még egy óriási bőrönd lett, és alkalmatlan volt arra, hogy cipeljem. A lényeg, hogy mikor ezt ő meglátta, és ebben a bőrönben vittem neki is, meg a Teodoréknak is vittem könyveket magammal, például verses köteteket, a lelkiségi könyveket, meg Domonkos atyának. Hát mikor ezeket megkapták, hát olyan boldogok voltak, hogy nem tudtak eléggé hálálkodni, hogy hát ilyenre, ez az, amivel aztán ők később már távol létemben úgy foglalkozhatnak, ahogy jól esik.
Kedves hallgatóink, Kertész Ferenc Esperessel, Tokai Plébánossal Pap Ildikó beszélgetett. További tartalmas rádiózást kíván a műsorvezető Sinkovics Andrea.
Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-est.